Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, folytatom Jelenések könyvének a magyarázatát. Nem részleteiben, mert arra hosszabb időt kellene fordítani, de már múlt alkalommal is valamiképpen megsejtettük, hogy miért mondják, ha valami nagyon nagy dolgok történnek, háborúk, földrengések, csapások, hogy apokaliptikus a világ. Hát éppen azon események folytán, amiket itt különböző jelképes dolgokkal a Jelenések könyvének az írója magyaráz. Múlt alkalommal szóltam arról, hogy van a 7 pecsétes könyv, amit csak a bárány tud kinyitni, és mindegyik pecsét valamiképpen az emberi megpróbáltatásnak egy-egy módját történelemben megmutatkozott voltát adja elénk. Hiszen a Szentíró egyrészt az Ószövetségre visszatekintve gondoljunk a 10 egyiptomi csapásra, annak alapján saját korának a megpróbáltatási alapján, mert tudjuk azt, hogy amikor ez a könyv íródott, a Vezúv kitört, nagy pusztítást okozott. Már a római birodalomba betörtek a különböző népvándorlási csoportok, akkor éppen a pártusok, aztán jöttek a vandálok, amelyek nagyon nagy pusztítást okoztak. Tehát a szenvedés az mindennapos volt a római birodalomba, és hát akkor még ehhez társul az is, hogy személyesen is találkoztak az üldözéssel, ami már mindennaposra vált a Diocletianusi, de már a Néró féle üldözéssel is. És egyfajta vigasztalásként is írja a Jelenések könyvének írója, mint egy jövendőr vagy megpróbáltatások várnak rátok. Szó volt már a pecsétek föltörésénél, hogy nagyon sok irodalmi alkotás felhasználja ezeket, akár csak a Halál 4 lovasát is. Még filmek is készültek belőle, hát az 5. pecsétet azt magyarok filmesítették meg a Sánta Ferenc regény alapján, a háború végén játszódik, de a 7. pecsét föltörésénél, ahol azt mondja a szerző, hogy nagy csönd volt a borzadály következtében a mennyben, arról is készült egy film, nem tudom, látta-e valaki, láttam annak idején, de egy nagyon nyomasztó film volt, Ingmar Bergmannak a 7. pecsét című filmje. Tehát az nem egy ilyen szappanoperát kedvelő embernek való, mert nagyon nyomasztó film. Tudni kell azt, hogy Bergman egy evangélikus lelkésznek a fia volt, és hát nagyon szigorú neveltetésben részesült, kap egy alapvetően keresztény nevelést, vallásos nevelést, de vívódik egész életében hittel, hit nélküliséggel, ami aztán később a nagy filmjeiben, a Tükör által, Homályban, meg a Úrvacsorában nagyon előjön, de már ez a film, amivel világsikert szerzett, a 7. pecsét, ezt még 57-ben forgatták, hogy az a története neki, hogy egy keresztes lovag, akit rábeszéltek arra, hogy menjen el a Szentföldre, és ott üzze ki a mórokat, 10 évi távollét után hazatér, de nem egy virágzó Svédországban, hanem ott, ahol Dulapest is. És egyik szenvedésből a másikba esik. Visszajön, és van egy ilyen híres jelenet, hogy ott a tenger partján ő elkezd sakkozni, és akkor odaül a halál. Egy ilyen fekete csukjás alak, rémisztő küllemű, odaül a halál, és megállapodnak abban, hogy ameddig tart a sakjátszma, addig életbe hagyja. akkor föl is borítja a saktáblát, de akár mit csinál, a halál ott van, mert elmegy a templomba, hogy gyónjon, és elkezdi mondani, hogy milyen gondjai vannak, hogy értelmetlen az életem, nem tudok vele mit kezdeni, de hogyha sikerülne megtalálni az értelmét, a hátralévőt úgy tölteném ki, hogy a jó szolgálatába állnék, és akkor fölúcsúdik is, látja, hogy ott is ott van a halál, ott ül benn, a gyóntató székben, a pap képében. Ez a film az én értelmezésemben azt jelenti, hogy Bergman éppen a halál szigorú ténye által kezd arról gondolkodni, hogy tulajdonképpen mi értelme van az életnek, a sok szenvedésnek, a háborúnak, minden. Amit most mi föl tudunk tenni, akár egy orosz-ukrajna háborúnál, hogy egy emberi egzisztencia tönkre megy, ott kell mindent hagyni, tehát azt lehet mondani, hogy ez egy örök probléma és örök kérdés, ez egy nagy film, a Hetedik pecsét című bergmani alkotás. És akkor utána nem elég ez a hét pecsétnek a föltörése, hanem megszólal a hét harsona. A harsona az egyrészt így a császári hangszer volt, ilyen pompák idején használták is. Van benne valami fenséges is, de van benne valami hátborzongató. Nem véletlen, hogy a Celanói Tamás a Dies Irae-ben, ugye a Ama végső harag napjában írja, tuba mirum, spargen sonum, coget omnes antetronum, tehát, hogy a csodakürtök zengenek, még sírok éjjén átremegnek, ítéletre mindeneknek. És megszólalnak egymás után a harsonák is, mindig valami pusztítás jön elő, de minden harsonánál, hogyha ezt elolvassuk a 9., 8., 9., 11. fejezetbe, ebből csak egyet-kettőt vennék ki, ami nagyon érdekes, illetve hát elgondolkodtató. Amikor a harmadik harsonát fújja meg az angyal, akkor a folyók ürömmé válnak. Vannak olyan szláv fordítások, amelyek az ürömöt Csernobillal fordítják. Tehát ha valaki a szláv fordításba olvassa, hogy a folyók mivé váltak, meg, akkor az van, hogy Csernobil lett. Hogy olyan mérgező lett. Ugye most nekünk egy ilyen 30-valahány év távlatából egy ilyen csernobili katasztrófa után még inkább elgondolkodható, hogy hát milyen nagy katasztrófa volt az akkor, és ki tudja, hogy lesz-e hozzá hasonló még. És akkor, hogy fújják ezeket a trombitákat, akkor előjönnek ilyen sáskák, amelyek lovakká válnak, és a sáska mindent pusztít. Én emlékszem rá, hogy a 80-as években volt egy sáska járás, méghozzá a Kumpeszér, Tatár-Szentgyörgy mezőin. És pont arra vitt az utam, ott semmi nem maradt. Úgy elpusztították a sáskák. Valahonnét Egyiptomból vagy honnét jöttek, és olyan méretetlen pusztítást végeztek, hogy ott semmi nem maradt. Na most tehát ilyen sáska járásokkal találkozott az ókori ember is, és hát a pusztítás, a büntetésnek egyik legnagyobb foka ez volt. És hát majdnem ilyen harci lovakká is váltak ezek a sáskák, és akkor azt mondja, hogy hát lejutnak egész az alvilágig, farkuk és fullánkjuk, mint a skorpiójé. A farkukban olyan erő volt, hogy 5 hónapig árthattak az embereknek. A mélység angyala volt a királyuk, akiknek héberül Abbadon, görögül pedig Apollion a neve. Ez a Apollion, ez a birodalomnak volt az istene. És Szent János szerintem, vagy a Jelenések könyvének írója, pontosítsunk így, mert ugye mi Szent Jánoshoz kötjük, de azért 100%-ra nem merjük állítani, hogy ő írta volna. Most azt a görög és latin istenséget vette a leggonoszabbnak, ami a birodalomnak a jelképe volt, az Apollyon. Ugye hát ők akkor már megtapasztalják a római birodalomnak az üllöttségét és széthullását. És akkor, hogyha lapoznánk többet, legalább egy öt fejezetnyit, akkor ugyancsak pusztulással találkoznánk, ott a hét csésze kiöntése. Nem véletlen a hetes szám, ugyanis a hét a Bibliában valamiképpen a teljességnek a jele. És ugyanúgy a jóságnak is van teljessége, és van a gonoszságnak is van teljessége. Amikor Jézus azt mondja a kereszten, hogy beteljesedett, akkor nem csak a megváltás teljesedett be, hanem a bűn is. Mert a bűn summája, a legnagyobb foka a gyilkolás. Sőt, megölik a kereszten, beteljesedik a bűn Jézus életében. És hát épp ezért mindig ilyen hetes számot alkalmaz a Szentíró, hogy van hét pecsét, hét trombita, harsona, hét csésze, amelyek nagyon hasonlítanak a hét trombita hangjakor, megszólaláskor, bekövetkező pusztulásra. És hát ez a hét angyal mindig öntögeti ki Isten haragjának a csészéjét. Ezt már múlt alkalommal mondottam, hogy Istennek a haragja valójában egy antropomorf kifejezés. Hát egyszer azt mondjuk, hogy szeretet az Isten, aki szeretetben él, Istenben él, akkor Istenben nincs bosszúállás, meg olyan fajta harag, mint ami nálunk emberek életében a szenvedéllyel együtt jár, hogy tényleg törni, zúzni tudunk a haragunkban, hanem Isten haragja az a szentsége. Hogy a szentségéből kiáradó erő nem tűri a gonoszt és a bűnt. Tehát így kell érteni. És hogy kiönti a haragnak a csészéit, és azok pusztulást okoznak, és hát itt a hét csészénél egyre azért fölhívom a figyelmet, amikor a hatodik angyal a nagy Eufrátesz folyóba öntötte csészéjét. Erre kiszáradt a vize, hogy utat nyisson Napkelet királyainak. És láttam, hogy a sárkány szájából, a vadállat szájából, a hamis proféta szájából három békához hasonló tisztátalan lélek jött elő. Ez a gonosznak a megtestesítéje. Ördögi lelkek, akik csodákat művelnek, és elmennek a földkerekség királyaihoz, hogy harcra toborozzák őket a mindenható Isten nagy napjára. Íme úgy jövök, mint a tolvaj. Boldog, aki viraszt és vigyáz ruhájára, hogy ne járjon mesztelenül, s ne lássák szégyenét. Összegyűjtötték őket arra a helyre, amelynek héberül Harmagedón a neve. Ezt azonban ugye már illik ismerni, mikor azt mondják, hogy a Harmagedón. Ez a Megiddó síksága, ahol egyrészt a Josiás király idején a zsidók óriási vereségét szenvedtek el a fáraótól, és hát később Bárák és Debóra is, ezek ilyen fejedelmek voltak a kánaáni királyokkal, itt vívták a küzdelmet. A Harmagedón ennél fogva nem egy földrajzi hely akar lenni, amikor ezt használjuk, hanem az a hely, ahol az Isten ellenes hatalmak végső küzdelmüket vívják az Istennel. És ugye rámutatnak arra a Szentírás szerzői, hogy ez végül is még az emberi szív is lehet. Amikor az ember lelkében dúl az istentelenség és küzd a jóval. Maga Ferenc pápa mondta, hogy a küzdelem az nem a pogány világban folyik Isten és a istentelen hatalmak között, hanem az emberi szívben. Ott zajlik, és ott kell győzelemre juttatni az Isten erőit és a jóságot. Tehát, hogy valójában az istentelenség és az Isten hit, ami személyiségünk közepében van, lehet azt mondani, és főként amióta a pszichológia mély pszichológiává vált, hát rá tud mutatni arra, hogy milyen mélységek vannak az emberi lélekben, hogyha ilyenekkel foglalkozik vele valaki, akkor látja azt, hogy megmagyarázhatatlan a gonosz lélek nélkül. Nem véletlen, hogy szoktam mondani azt, hogy a pszichiáterek közül, mint foglalkozás és hivatás, tehát nem a világviszonylatot számolva, hanem a foglalkozási számokat nézve, pszichiáterek között van kimutatott tény, a legtöbb öngyilkos. Nem tudnak mit kezdeni az emberi lélekben dúló küzdelemmel, vagy olykor meglévő nagyon erőteljes gonoszsággal. És hát ezt jelenti a Harmagedonnak a említése a hatodik csésze kiöntésekor. És el között van egy közjáték. Angyal a könyvvel, vagy a nyitott könyvvel, illetve a két tanúval. Ez nem az a könyv, amiről szó volt a hétpecsétes könyvnél. Ez egy sejtelmes és nehezen magyarázható írása az Istennek, amit elküld az emberek közé. De ekkor láttam, hogy egy másik hatalmas angyal szállt le az égből, felhőveszte, szivárvány ivert a feje fölött, arca ragyogott, mint a nap, lába meg izzott, mint a tűzoszlop. Kezében kibontott kis könyvtekercset tartott. Jobb lábával a tengerben állt, bal lábbal a földön. Nagy szóval kiáltott, ahogy az oroszlán ordít. Kiáltására hét mendörgés válaszolt. Amikor hallottam a hét mendörgést, írni akartam, de az égből szózat hallatszott. Jegyezd meg, amit a hét mendörgés hirdet, de ne írd le. S láttam, hogy az angyal, aki a tengerben áll és a földön állt, jobbját az égre emelte, megesküdött az örökkön élőre, aki teremtette az eget, és ami benne van a földet, a tengert, és ami abban van. Nincs többé haladék. Azon a napon, amikor a hetedik angyal megfújta a harsonát, beteljesedik az Isten titka, amint ezt utolatta szolgáinak, a profétáknak. Hát mi ez? Miféle kinyilatkoztatás? Valamiképpen mennyei és földi. Tehát benne van a földi realitás, hogy egyik lábával a földön áll, a másikkal hát a mennyben. A kinyilatkoztatás, gondolok a Szentírásra is, egyrészt a földi valóságnak a megismerésére is jó, függét az ember megismerésére, és ugyanakkor Istentől szóló kinyilatkoztatási szózat. És itt van egy nagyon szigorú figyelmeztetés, hogy nincs több haladék. Jézus Krisztusnak az eljövetelével, életművével elkezdődött az üdvösség történet utolsó időszaka. És nem lesz újabb korszak, hanem ez lesz egyedül. És ezért kell nagyon odafigyelni arra, hogy mit akar nekünk Isten mondani a világ és a mi életünkbe. Aztán az égi hang újra szólt hozzám, menj, vedd el a nyitott könyvet az angyal kezéből, aki a tengerben és a földön áll. Oda mentem az angyalhoz, hogy adja át nekem a könyvecskét. Így szólt hozzám, nesze, nyeld le, keserű lesz tőle a gyomrod, de a szád olyan, mint az édes méz. Elvettem az angyal kezéből a könyvecskét, és lenyeltem. A szám édes lett tőle, mint a méz, de amikor lenyeltem, a gyomrom keserű lett. Ekkor ezt mondták nekem, ismét jövendőlnöd kell sok népről, nemzetről, nyelvről és királyról. Hát ezt is magyarázni kell. Ezekiel könyvében van egy ilyen, hogy ott is le kell nyelni egy könyvtekercset, de az édes, az nem keserű is egyszerre, meg édes, hanem csak itt édes. Mi akar ez lenni? Kinyilatkoztatás? A jövőnek a titka? Vagy arról szól, hogy milyen megpróbáltatások várnak ránk? Ugye nagyon sokan szeretnék tudni, hogy mi vár rájuk. Nem véletlen, hogy olyan nagy keletje van a horoszkóp készítésnek, meg tudni azt, hogy mi vár rám a héten, ugye van is ilyen műsor, hogy ki milyen égövben, csillagövben született, az ezt és ezt várhatja. Hát mi nem hiszünk benne, és egyébként se lenne jó tudni sokszor, hogy mi vár ránk. Tehát Isten megkímél attól bennünket, hogy pontosan tudjuk, hogy mi vár ránk, mert lehet, hogy belebolondulnánk abba, hogyha tudnunk kell, hogy például milyen betegségek fognak bennünket érinteni. Itt is áll az igazság, hogy elég van napnak a maga baja, hogy akkor majd megtudjuk, és bíznunk kell abban, hogy Isten megadja a kegyelmet, hogy akkor én helytálljak. De azt is mondják, hogy itt arról van szó, hogy a kinyilatkoztatásnak a keménysége az, amit ha hirdetünk, az keserű. Tehát a Szentírás, hogyha azt hirdetjük, az nem egy olcsó vigasztalás, nem egy hitegetés, hanem valóságot tár elénk, és nem rózsaszín felhőket fest a jövőnkbe, hanem a valóságot, illetve kemény föltételeket szab. Ezért mondja Szent Pál apostol, hogy állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Mert például hirdetnünk kell az élet föltétlen tiszteletét. Jobban nem engedhetünk. Vagy akár egy háború ellenességet, azt is hirdetnünk kell. Most már az a liberális világ, amennyik annyira nagyon oda volt a Ferenc pápája, amikor úgy gondolta, hogy szája íze szerint beszél, most már támadja a mostani újságokba, hogy hát miért nem áll ki a NATO mellett, hát miért nem mondja, hogy csak vigyék a fegyvereket, hanem azt mondja, hogy Egyezzenek meg, ne vigyék a fegyvereket, még több ember fog pusztulni. Már támadják Ferenc pápát is, hogy micsoda dolog ez, hogy nem nevezi néven, mit tudom, Oroszország vezetőjét, hogy de hát akkor a másik birodalom vezetőit is meg kéne nevezni, aki meg azonnal, hogy vigyük a fegyvereket. Ezért szokták mondani, hogy ez egy proxy háború, ugye ez egy újfajta fogalom, egy helyettesítő háború, hogy két nagyhatalom háborúja egy más országba. Egyik adja a fegyvereket, a másik a katonát, ugye? És akkor azt mondja Ferenc pápa, ha még több fegyvert visztek, még több ember fog meghalni. Azok megint fognak válaszolni. Ha nem tudtok kilépni az agresszió ördögi köréből, ha nem lesz valaki az, aki azt mondja, hogy állj, nincs tovább értelme, akkor végül itt hagyunk egy nagy pusztulást. Mit érünk egy olyan földdel, amit elpusztítottunk? Ugye? Tehát ilyen szempontból nagyon következetes Ferenc pápa, hogy teljesen az élet és a béke védelmében van. Na most, amikor kimondja, akkor már nem tetszik. És így vagyunk mi is. És főként, ha például hitünkről beszélünk, akkor úgy járunk, mint Szent Pál, amikor Agrippa király előtt volt, amikor beszélt a Jézus föltámadásáról, és arról, hogy hát mi is föltámadunk, mert ezért hiszünk, mert ebben nem hiszünk, akkor nem érdemes még keresztet vetni se, ha nem hiszünk abban, hogy van föltámadás. És akkor Agrippa azt mondta, majd máskor is meghallgatnak. Szent Pált még a Akropoliszon is kinevették. Minket is sokszor kinevetnek ezért, és mégis mondanunk kell, hogy mondani kell a fölbonthatatlan házasságot, meg szembe kell szegülni a gender programmal, erőteljesen. Támadnak érte, támadjanak. Ugye ez jelenti a keserű ízét a könyvnek, hogy de ki kell állnunk. Csak utána megy tovább, azt mondja, ekkor Botthoz hasonló mérő nádat adott ezeknek a szavaknak a kísérletébe, menj, mérd föl az Isten templomát az oltárral és a benne imádkozókkal együtt. De a templom külső udvarát hagyd ki és nem érd fel, mert pogányoké lesz, akik a Szentvárost 42 hónapig tiporják. Tudjuk, hogy a zsidó templom, a jeruzsálemi templom az nem olyan volt, mint egy katedrális vagy egy falusi templom, hanem udvarokból állt. Annak volt pogányok udvara is, és hát erre utal, és akik a templomban vannak, imádkoznak, azok megmenekülnek. Hát ez egy örök tanulság, hogy aki imádkozik, az a nagy veszélyekben is azért kap lelki erőt, hogy imádkozzunk, mikor megpróbáltatások vannak. Sok embernek azért ténylegesen eszébe jut az Isten, mikor bajban van. Hát halljuk, hogy Ukrajnában most sokkal többen mennek a templomba, mint annak előtte mentek, de ne csak akkor menjenek, mikor bajban, hanem máskor is. Mert az imádsága a hűséghöz feltétlen szükséges. És ugye 42 hónapig tiporják, ez azt akarja mondani, hogy az egyház ideje. Volt egy 42 napig tartó megpróbáltatás a Antiochus Epiphanes alatt, ez a makkabeusi harcok idején volt, és azt teszi át, hogy az egyház ideje is azért végül is üdvtörténeti szempontból nem örök, hanem véges, következésképpen a küzdelem is, és a megpróbáltatás sem tart örökké. És akkor jön két tanú. Két tanúmnak meghagyom, hogy szőrzsákban öltözve 1260 napig hirdessenek bűnbánatot. Ők a két olajfa és a két gyertyatartó, amely a föld urának színe előtt áll. Ha valaki ártani akar nekik, tűz csap ki szájukból, és elpusztítja ellenségeiket. Mert aki ártani akar nekik, annak így kell elpusztulnia. Hatalmuk van, hogy bezárják az eget, hogy küldetésük idején ne essen az eső. Hatalmuk van arra is, hogy a vizet vérré változtassák, és annyi csapással sújtsák a földet, amennyivel csak akarják. Amikor befejezik tanúságtételüket, a vadállat feljön a mélységből, harcra kell ellenük, legyőzi és megöli őket. Holttestük ott hever majd a nagyváros utcáján, amelyet átvitt értelemben Szodomának és Egyiptomnak neveznek, ahol urukat is keresztre feszítették. Holttestüket sokan fogják nézni, a népek, törzsek, nyelvek és nemzetek közül 3,5 napon át nem engedik, hogy tetemüket sírba tegyék. Ezen a föld lakói újonganak és vigadnak is örömükben ajándékot küldenek egymásnak, hiszen ez a két próféta gyötrelmére volt a föld lakóinak. De 3,5 nap elteltével az Istentől az élet lelete szállt beléjük, és talpra álltak. Akik látták őket, azokat nagy félelem fogta el. Az égből hangos szózat hallatszott, gyertek fel ide, az ellenségeik szeme láttára egy felhőn fölszálltak az égben. Abban az órában heves földrengés támadt a város, tized része romba dőlt a földrengés következtében, 7000 ember meghalt, s a többit pedig félelem fogta el, és dicsőséget zengtek az égistenének. Hát ez is egy rejtélyes rész. Ki ez a két tanú? Magyarázók gondolnak Mózesre, Illésre, hasonlítanak tetteikben rájuk. Magyarázzák Illésre, Hénokra, akik elragadtattak, vagy pedig Szent Péter és Szent Pál apostolra is gondolnak, akiket megölnek a római nagy Néró küzdelemben és egyházüldözésben. És arra érdemes odafigyelni, hogy ezeknek van hatalmuk, de a maguk érdekében végül is nincs, mert megölik őket. Csodatot, tetteket tudnak végbevinni, és ugyanakkor megölik őket. Ugye Jézus keresztre feszítésénél is látjuk azt, hogy kiabálnak ott az emberek, hogy ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Hiszen Jézus előtte nagy csodákat tett. Halottat támasztott föl, megállította a háborgó tenger, betegeket gyógyított, óriási hatalma volt. És mintha a maga érdekében semmit se tudna tenni. Péter és Pál apostol élete is csoda. Voltak gyógyításaik, voltak csodatetteik, de azt hiszem a legnagyobb csodák közé tartozik az, hogy nagyon rövid idő alatt sok ezer embert meg tudtak téríteni. Szent Pál apostol is eljutott egészen Rómáig, egyházközséget alapított, Szent Péter beszédjére, egyetlen egy prédikációjára 3000 ember megtért. Ugye, egy prédikációjára, erre mondja Szász Károly, hogy vajon ami 3000 prédikációkra megtér-e egy ember? Mert ott egy prédikációra tértnek 3000. Tehát nagy csodákat tudtak tenni, és végül is a maguk életek abszolút kiszolgáltatott volt. Most minden évben ilyenkor május elején van áldott emlékű Mincenti Bíborosnak a miséje, amikor boldoggá avatásáért imádkozunk, mint például most szombaton is, hát magam is minden évben megyek Esztergomba. Hát nagy csodát művelt, hát 47-48-ban a Mária év alkalmával milliókat tudott megmozgatni. Milliókat. Végül is 48. december 26-án elfogják, kirakat perbe, gyalázatosan elítélik. A maga mentésére nem volt ereje, még nem is akarta talán. De amúgy meg olyan profétikus erővel rendelkezett, hogy milliókat, hát mondják, hogy Baján tele volt a Szentháromság tér. Később mondták is a kommunisták, valami ünnepet akartak rendezni, hogy hogy kellene megteleníteni. Aztán egyik mondta közülük, hogy hívjuk ki a börtönből Mindszentit, majd tele lesz a tér. Tehát ilyen karizmatikus ereje volt. És akkor maga érdekében meg semmit sem tudott tenni. És kiszolgáltatják, mint hogy a apostolokat is kiszolgáltatták, de végül is nem maradtak meg a kiszolgáltatás utcában, a kiszolgáltatás állapotában, még ha meg is ölték őket, mert aztán hát Szent Péter és Szent Pál a vértanúknak a apostol királya lett. Sírjuk fölött hatalmas bazilika áll, és hát végül is Mindszenty bíboros is győzött a nagy küzdelemben, utána a De Victus Vincit, a legyőzött győz, ez volt a szentképre írva, amit be tudott csenni még a börtönbe magával. Ugyanakkor, amikor a félelmet és nagy küzdelemről szól a Jelenések könyve, akkor ugyanakkor vigasztalást is ad számunkra, hogy tartsunk ki. És akkor itt is hát azt lehetne mondani, hogy van egy mai időkre alkalmazható jövendőlés. Hol testük ott hever majd a nagyváros utcáján, amelyet átvitt értelemben Szodomának és Egyiptomnak neveznek. Ja, egyik volt a erkölcstelenségnek a városa, másik pedig Egyiptom, hát a zsidók meg a választott nép számára a zsarnokságnak a birodalma. Hogy ezzel kell küzdenünk most is. Az erkölcstelenség, hát ahogy említettem is, a gender programmal mindenféle formába bejön. Most hallom azt, hogy olyan érettségi tablót készítettek, hallottam a hírekben, hogy valamiféleképpen a pornográfiára hajaz érettségi tabló. Mi időnkben annak, még ha volt is valami eredetisége, mert minden osztály akart valami eredetit, hogy hát mi miben vagyunk mások, mint a többiek, de az, hogy pornográfia legyen benne, hát ez olyan határátlépés lett volna a mi korunkban, hogy hát elképzelhetetlen. Ma már ilyet is lehet. És hát tényleg a Szodoma és Gomorra az itt van Európában, meg úgynevezett globalizált világ gender programjába. És az Egyiptom a zsarnokságnak volt a birodalma. Érdekes módon, hogy minél liberálisabbnak mondják a világon, annál inkább zsarnokká válik, mert a liberálisok csak azt tűrik el, hogy az ő véleményük jusson érvényre. Ugye szokták mondani, hogy van a relativizmus diktatúrája, hogy nincs semmi biztos pont, mert mindenki azt mondja, hogy hát neked is igazad van, neked is nem lehet találni olyan hitbeli, erkölcsi, szilárd pontot, amiben meg lehet kapaszkodni. És mint egy diktatúra, ez válik valósággá. De ugyanígy a liberalizmus nevében rákényszerítenek embereket olyan erkölcsi fölfogásra és tettekre, ami szemben áll nem csak a mi személyes meggyőződésünkkel, hanem több ezer éves emberi erkölcsi renddel is benne a kereszténységgel. És akkor itt fölteszi a kérdést az ember, hogy ha előzőleg azt mondta a kinyilatkoztató angyal, hogy nincs több haladék, mennyi ideje van még így a világnak, mennyit ad nekünk Isten, mert a pusztulás az most már nagyon nagy ívű tud lenni, ha az ember belefog a aktív háborúzásba, vagy az erkölcsi rendnek a fölfordításába. Itt lehet látni, hogy a Jelenések könyve, bár nem szó szerint értendő is, nem is akar lenni egy olyan fajta Bédekker a jövőhöz, hogy minden évre, évtizedre pontos eligazítást ad, de ad egy olyan figyelmeztetést és egy támpontot, amit meg kell szívlelnünk. És úgy gondolom, hogy a mi korunk, amiben most élünk, az nagyon rászolgál arra, hogy odafigyeljen a Jelenések könyvének tanítására, és ugyanakkor a vigasztalásra is, hogy végül is azok, akik üldöztetést szenvednek, azok az igazságos bíró előtt állva majd megkapják az igazságot. Igazságot szolgáltat nekik, mert Isten nem hagyja magára azokat, akik érte és az ő tanításáért életüket adták oda, vagy legalábbis azért éltek. Itt van a mi vigasztalásunk, és itt van a mi biztatásunk is a mai időkben is. Előttünk áll, mint hogy a zsidókhoz ír levél írja a 10. fejezetben, hogy tekintsünk föl a hit szerzőjére és bevégzőjére, s minket, akiket ekkora sereg hitvalló vesz körül, vessük el a bűnt, és fussuk meg az előttünk álló pályát. Az ekkora sereg hitvalló, az kezdődik az Ószövetség igazaival, folytatódik a vértanú apostolokkal, az ősegyház hitvallóival, a mi hitvallóinkkal, és azokkal, akik a mai világban tanúságot tesznek hitükről, mert mint ahogy sokszor elmondtuk, hogy a világban a legüldözöttebb vallás a kereszténység, és nagyon sokakat bántalmaznak a hitükért. Tehát az ő példájuk, az ő életük, az legyen számunkra is, nem csak példamutatón, erőforrás is, hogy őnekik sikerült, ők Isten kegyelmébe kapaszkodva hűségesek tudtak maradni, ami kisebb megpróbáltatásaink közepette, ugyanúgy megadja az Isten a kegyelmet, hogy a megpróbáltatásokban hűségesek tudjunk lenni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották.
Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.